Tanuljuk a Teremtő segítségével a Hatam Sofer heti szakaszt és a Sávuot ünnepet szeretettel. Köszöntök mindenkit, ugye szoktunk tanulni hétfőn este 18.30-tól, de mivel jövő héten, hétfőn este 18.30-tól az ugye még a Sávuotnak a második napja lesz, ezért akkor jövő héten nem fogunk tanulni hétfőn este 18.30-kor. A kedd este 18.30-at én meg fogom próbálni, de igény nem tudok semmit, ugye, mert nincsen vasárnap, de meg fogunk látni Teremtő segítségével valamit csak sikerül összehozni. Mindenesetre ugye most szombaton lesz a Bamidbar, ugye az új könyv, a negyedik könyv, és nagyon izgatottan elkezdjük, mert ugye a Hatam Soferrel a negyedik könyv végével kezdtük, tehát már csak egy könyv van hátra, és hogy rögtön utána lesz a Sávuot. Ezért azt gondoltam, hogy picit tanulunk Sávuotot is, és Bamidbart is. A Sávuot ünnepére többféle magyarázata van a Hatam Sofernek. Az egyik azt mondja, Sinui nuszach birkat torá lefanav, misele achrav, kvárkó szaftibő mokar maj szachérim. Hogy különbözik? Tórára mondott áldás előtte, utána, akkor már akkor nézzük meg először magát az áldást. Ugye érdekes dolog ez a tórára mondott áldás, elvileg nem is szabadna tanulni tórát úgy, hogy az ember nem mond áldást előtte, utána. Szóval reggel, amikor föl kell az első dolog, igen, ugye az első, amikor ember reggel föl kell, akkor mond egy áldást előtte. Az le fog dőlni. Ledőlt. Előtte mond egy áldást. Utána nem mondunk áldást, mert egész nap tanulunk. És amikor lefekszünk, akkor sem mondunk áldást utána, érdekes. De amikor a Tórából olvasunk, akkor viszont meg igenis, hogy mondunk utána áldást. Na mostan akkor. Az előtte, amit mondunk áldást, ugye reggel van még ez a plusz áldás. Áldott vagy törökével Istenünk világkirálya. Aser bohárbón mikor hoámim. Választott minket minden nép közül, a noszállon ezt a rossz, és adta nekünk Tórát. Na jó, van, akkor megpróbálok odalapozni, ahol a Tóra olvasásra mondja. Ott ugye meg tudjuk most, persze ezt, aki szokott jelni csengolgában, tudja fejből, csak hogy amikor most a Hatam Sofer belemegy az elemzésébe, akkor azt talán jobb, hogyha látjuk leírva a betűket. Szóval igen, itt van ás erre. No szállónu tajrá szemeszve hájájlóló tabeszajhénu. Aki adott nekünk igaz Tórát, és örök életet plantált belénk. Na lássuk, hogy magyarázza. Máse omruhám a lóhim, úgy mondták az angyalok. Málle gyiludis a bénénu. Mit keres közöttünk egy asszony szülöttje? Ugye, mit keres közöttünk egy ember? Ezt mondták, ugye a Tóra átvételekor a Mózes fölment, és az angyalok pedig mondták, hogy nem jó ötlet. Nem szeretnénk, hogy a Tórát, az isteni tanítást a Mózesen keresztül az embereknek adja. A Teremtő, ugye, ez a híres történet, ez a Sávuot egyik ilyen nagy története. Igen, gyere ide. De. Szóval mit mondott az örökkévaló a Mózesnek azért, hogy válaszoljon az angyaloknak? Ó, már a kódas borúhú, e hajszbe kiszék, óvajdve hachzér, lohem csúvó. Azért kapaszkodj bele a dicsőség trónusába, és válaszolj nekik egy választ. Nagy segítség, ki volt segítve, hogy a Mózes mit válaszolhatna a félelmetes angyaloknak, ugye? Mit válaszolj nekik valamit, hát mondjál nekik valamit, azért ennél többet mondott az örökké, azért kapaszkodj a dicsőség trónusába, az örökkévaló trónusába belekapaszkodt. Tehát mindjárt fogunk látni, hogy mi ennek a szimbolikus gesztusnak a jelentősége. És ugye mit válaszolt a Mózes? Hát nyilván olyan választ válaszolt, amit mi mindannyian gondolhattunk volna, hogy jó válasz lenne az angyaloknak. Klum jécer hará jes bénéhem. Ugye nektek nincsen jécer hará? A Tóra, aki a Tórát tanulja, az jécer harával segít megbirkóznia. Az angyaloknak nincs jécer harája? Akkor nekik erre a gyógyszerre, mint egy nincsen szükségük. Klum lömicráim jöráttem. Ugye? Nem mentetek Egyiptomba, tehát nem kell arra sem emlékezni, mint a Tóra mond, hogy emlékezni, hogy örökké valóki az volt Egyiptomból. De hát meg kavén, de hát tajra jesba, kolaj lomajsz, a cilusz bria jecira. Ugye? A szia. Elo kolejho dénaj mévin, umaszik Romás és Sejek Lajlómaj. Kabbalában beszélnek, idézi a Hatam Szófer, négyféle világról. Na most mi az a világ? A világ az egy ilyen, úgy mondják angolul, ilyen self-contained. Szóval a világ, valakinek a világja az a világ, amiben ő él. De egyébként valószínűleg nem kell nagy kabbalistának lenni ahhoz, hogy ezt a világfogalmat jól meg tudjuk érteni. Elég arra gondolni, hogy aki mondjuk teszem azt a foci világában él, vagy az autók világában él, vagy a számítógépek, hogy annak az a világ, igaz? Vagy mondjuk aki a Tóra világában él egy kicsit pozitívabb, annak az mindene. Vagy valamilyen szakma. És ehhez képest a kabbala is hasonlóképpen beszél a négy világról, amik egymás fölötti rétegzések, amik a mi általunk tapasztalható, érzékelhető világ fölötti világok. És ugye nyilvánvalóan az angyalok, azok a fölöttünk lévő rétegben élnek. És a Tóra az szól mind az összes réteg, ugye négy réteg, és még van három extra. A miénk azt mondják az Asziá, és fölötte még van Jecira, Beria, Cilut. És természetesen örökkévaló az még van a legmagasabbik fölött. Tehát ő nem a legmagasabbikban van, hiszen örökkévaló az nincsen limitálva semmiféle világ alól. Tehát a világ ez kvázi egy ilyen kontextus, egy ilyen kör, amiben az ember tud mozogni. És az, hogy akkor ugye az angyaloknak mi volt a haveminéjük? Ugye az angyalok, mi volt itt a Mózes versus angyalok a nagy diskurzus? Hát nyilván nem az, hogy az angyalok, ja bocsi, nem is gondoltam rá, hogy tényleg nem voltam Egyiptomban, nyilván nem ezt így gondolták az angyalok, hanem úgy, hogy ők nekik az valami más jelent, ugye? Megvannak ezek a szimbolikus kód beszéd, hogy mi mit szimbolizál. Például a fáraó a Jétszerharát, ugye ezt, aki a Meszilát Jesarimnak az elejét első néhány fejezetében ott írja, hogy a fáraó, mint a Jétszerharának a szimbóluma. Vagy mondjuk az Egyiptomból szabadulás, mint a szabadságnak a szimbóluma. Szóval mindezeknek megvannak a spirituális szimbolizmusa is, és ezért nem szükséges az, hogy a Tórát az angyalok szó szerinti értelmezésben olvassák. Hát ez az alap dolog, amit erről a nagyon híres Gemáráról, a Sabbat 88. oldalán, Sabbat traktátus 88 oldalán tudni kell. Neked a tagyos bolyhogja lilomaisz, kolejho dénaj, mévinu masszígel, más is olyan hajlomaj. Mindenki, aki olvassa a Tórát, az csak azt a részét annyit úgy ért belőle, hogy a saját perspektívával szemlébe. U malachi a só rész, én no masszígi, mert lohélek, hajlomaj, már lohim. Természetesen az angyalok is csak az angyali módon olvassák a Tórát, és nem pedig úgy, hogy ez hallott egy nagyon szép dolgot, hogy ugye mikor kezdünk Tórát tanulni. A gyerek megtanul Alefbészt, és utána már 5 évesen kezdett Tórát tanulni. Mikor fejezi be? Hát először 120 évesen, a Vilnai Gaon egész Tórát megtanulta, és élete végén még mindig azt tanulta. Hogy lehet ez? Úgyhogy amit mondtunk, a Tóra olyan jól lett megírva, hogy a legnagyobb bestseller, több rétegen olvasható, attól függően, hogy az ember milyen szinten tart, más és más üzenete van hozzá. És ez érvényes természetes az angyalokra is. Az angyaloknak is van üzenete a Tórának. Tehát az angyalok számára is hordoz a Tóra üzenetet. Mása enkénó odom, nismószajla, ailo, ula, ailo, ugufajla, mátó. Na most jön a kulcs gondolat, ez annyira jó, ezt alá is húzom. Az ember... És ez lesz a szimbolizmus, amit mondtunk, hogy a Mózes kapaszkodjon a dicsőség trónusa. A dicsőség trónusa az kvázi olyan, mintha legmagasabb szint örökkévaló azon ül. Tehát mintha azt elérné, egész az örökkévalóig elérne. Tehát egész odáig el tud érni, és egészen le. Tehát az ember, nem arról van szó, hogy az angyalok vannak fönt, és az emberek vannak lent. De arról van szó, hogy az ember átfogó. Ez a kulcs gondolat, talán lehet így mondani. Az ember nagyon magasról, nagyon mélyre el tud érni. Ha nagyon az ember érdemesül rá, szuper, szuper, szuper jó ember tud lenni. Ha nem, akkor nagyon-nagyon mélyre le tud süllyedni. Tehát, ugye, nagyon érdekes a mai világban, hogyha valaki nem a vallásos szférában mozog, hanem mondjuk szekuláris világban, ott csak az egyik érmének csak az egyik oldaláról hallunk. Arról, hogy az ember hogy le tud alacsonyodni, milyen rossz dolgokat tud csinálni. Ugye a bűnösöket kizárták, a jó emberek, ugye? A jó emberek a szekuláris világban, azok valahogy az ő jóságuk az olyan relatív módon úgy definiáltattatik, hogy milyen bűnöket nem csinálnak, ugye? Nem bűnöznek, és ugye akiket ők lenéznek, azok a különféle bűnözők. és erkölcstelen emberek. És hogy mondjam, ez a perspektíva, ez kicsit problématikus, mert amikor az ember csak lefele néz, akkor nincs meg felfele a fejlődési lehetősége. Tehát ezért ez nagyon-nagyon-nagyon számomra a Tórában és a Tóra gondolkozás világában egy nagyon-nagyon kulcs motívum, az, hogy fölfele nézünk. Természetesen nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyjuk, hogy vannak rossz emberek. Kívánjuk, hogy rossz emberek térjenek meg a bűneimből, örökkévaló javítsa ki őket, vagy hát nem, hogy büntesse. Ha lehet, térjenek meg bűnös útjaikról. De nem erre fókuszálunk. Olyan embereket keresünk, példaképeket, nagyszerű embereket, akik nálunk nagyobbak. Tehát fölfele nézünk, mert az embernek ez is benne van, ugye, a képességében. Érdekes, hogy a nagy muszáriskolák, ha egy kicsi kis háttér történelmet, nem kortás, de olyan 100 éves zsidó történelmet így megengedtek belecsempészni, ugye a nagy muszáriskolák, amikor kialakultak, akkor kialakult a szlobotkai és a novárdoki muszáriskola, ezek mindegyike ugye kis kelet-európai falucska, de utána szimbólummá váltak, és a novárdok például jesíva hálózatot működtetett, tehát több 100 jesívát világszerte működtettek, és a szlobotka az se rossz, mert ha a szlobotkánál pont azt néztem, hogy több ágon is, ugye az én tanárom tanárának a tanára, így fölmenőn keresztül, szlobotka jesívába köthető. Tehát, és többféle, tehát nyilván többféle embertől tanultam Tórát, és hogy ilyen módon több emberhez is kapcsolódik, és a novárdok ma is vannak. Van egyébként olyan tanulótársam nekem itt, aki novárdok típusú jesívába tanult ma. Tehát fiatalabb nálam ez a fiú, és tanult egy franciaországi novárdok típusú jesívában. És mi volt a nagy különbség ez a két nagy muszáriskola között? A novárdok az volt egy sokkal látszólag ilyen szigorúbb dolog, egy nagyon-nagyon önkritikus, egy nagyon-nagyon önmarcanál, nagyon-nagyon erős hangsúly volt hírá, és bitachon, istenfélelem és bizalom, ezek voltak fő aspektusok. És a szlobotkában pedig Gadlut ha-Adam, az ember nagysága. És érdekes, azt gondolom, ez egy kicsit egy olyan tematika, ami hiányzik manapság a világi gondolkozásból, és egy kicsit hiánycikk. És pont ezt mondja a Hatam Sofer, ugye, hogy az ember az nagy, ugye a Tóra azzal nyit rögtön, hogy az örökké való teremtette az embert maga képmására. Ugye, ha felnő a feladathoz, akkor valóban tudhat hát valahogyan emlékeztetni erre az eredeti teremtésre, de hát ez természetesen egy fejlődési folyamat, de ez egy ambíció. Ugye ezt mondja, nincs mószai lő élő. Az ember lelke legmagasabban van, gufaj lő mátó. De a teste meg lent van a földön. Umászikákajl. Ezért az ember a Tórának az összes rétegét képes olvasni. Wow! Ezt válaszolja a Mózes az angyaloknak. Nem azt válaszolja Mózes az angyaloknak, hogy ti olvassátok a Tóra felső rétegét, mi olvassuk az alsó rétegét. Hát ez egy gyengécske válasz lett volna, hát nem szóval, hogy mert ez a dehogy is. Mi emberek átfogóak vagyunk, mi vagyunk fönt is, és lent is tudunk lenni adott esetben. Tehát emberben van meg az a potenciál, az a képesség, hogy oda egyáltalán eljusson, Tóra összes rétegét értelmezni tudja. Az angyal az eleve olyan magasról indult, és olyan magasan van, hogy alsó rétegekig a Tórában nem is juthat el. Nagyszerű válasz. Wow, micsoda take home message, micsoda hazavihető üzenet ez ebből a savuoti talmudi híres elbeszélésből. Akkor Alkén ehajsz be kiszéke vajdi ajlomá kiszé. Ezért mondja az örökké való ebben a narratívában azt, hogy kapaszkodj bele a dicsőség trónusába, ami a legmagasabb szintet jelképezi. Legám hákszajlóem csúvó. És azért is válaszolj nekik egy választ. Klumjécer a rejesbénéhem, azért azt válasz, hogy nincs nekik észárjuk, mert hogy az alsót is mondja. Mondja az alsót is, és mondja a felsőt is, és ezzel mondja az ember übereli az angyalt. Ki énhem ma szígim ajlom a tachtain, ti nem tudjátok elérni alsó világot vele. Nachnu ma szígim eljönd ve szachtain, mi a felsőt és alsót is elérjük ve. Hajnu, ve brohori sajno. Most ezen a ponton természetesen visszatérünk az eredeti témánkra, a Tórára mondott áldásra. Mit mondunk a Tóra előtt áldást? Aser bókár bónumi kolomi menószáj, nonna esztáj rosszaj. választott minket minden nép közül. Mi az minden nép közül? Hainu jilődeisó? Mi jilődeisó? Vagyis mi az minden nép közül? Asszony szülöttei. Tehát az alacsony rétegedemekben oszálló. Nutaj rószaj. Adta nekünk Tóráját. Hemdo genúzóhú. Malachiá sorész. Mi ez a kú? Ezt nem tudom. Minden esetre ilyen alacsony szintű embereknek adta ezt a nagyértékű Tórát. Ube bróhoák rajno. Mit mond az utóáldásban? Mert tárcim. Aha, nagyon jó. A nyitóáldás az a kérdés, amit az angyalok mondanak. Hogy létezik, hogy ilyen alacsony ember kapjon Tórát? Ez az előadás. És mit mond az utóáldásban? A válasz? Asher noszállónó tajrá szemesz. Igaz Tórát adott nekünk. Hú, mászemer kóvóvő szajdajszel, jaj, nims ezer mikró tajrá szemesz. Ó, mi az tajrá szemesz? Mi az igazság Tórája? Aki tanult már valaha a Rambánnak a Tóra magyarázatát, amit ugye tudjuk, hogy a Hatam Sofer, mindenkinek megvannak az ilyen kedvenc idézett kommentárai. A Hatam Sofernek az egyik ilyen top-top idézett kommentárja az a Rambán. És a Rambán egyike volt az elsőknek, akik a magyarázatában már ugye ez a kabbalisztikus hagyománynak a fokozatos felfedődése, ugye a Tóra rejtett rétegei, azok nem egyszer s mind tárultak ki számunkra, hanem minden nemzedék egymás után, aki jött, ugye mindig volt egy hagyományozás, az érdemes, arra érdemesek, azok mindig megkapták, de mindig egyre többet és többet és többet volt szabad felfedni, és ebben az egyik fontos lépcső volt a Rambán, aki a korához képest rengeteget felfedett belőle, de a mikorunkhoz képest úgy tűnhet, hogy titkolódzósra vette nagyon a figurát, mert hát ez egy ilyen haladás volt, egy ilyen progressz volt. És ő az ő kommentárában hívja mindig úgy, hogy áll pio emes, áll derecho emes, az igazság szerint. Mi az igazság szerint? Az mindig a kabbalisztikus, a misztikus réteget hívja így. És azt mondja a Hatam Sofer, hogy ez van a Tórára az áldásban, noszálló tajrás emes, ez a titkos rejtett rétegeket átadta nekünk, mászemer kává, ugye a merkávának a titkai szolidajszel jajni, magas titkokat se, zennikró, tajrá szemeszve, gám, hájé ajlá, mázzenó, tábeszai hénú. És ennek a világot is az belénk plantálta. Ez a válasz az angyaloknak, hogy megkapjuk a tetejét is, és az alját is a lépcsőnek, vagyis a tajrá szemesz, vagyis a legmagasabb titkokat, amik által egyébként érdemesülhetünk arra, hogy az örök kivalózványunk hasonlatos, de közel kerülünk ezeknek a titkoknak a tanulmányozása által. És a helyi ajlomlott, és a földi világ, ahhoz is közel kerülünk, hogy megértsük, álkén rújlónu, ál dere, ehojszk bekiszélkő vajdi, hachzajló emcsúvó. Azt mondja, ugyanez a kettősség van, hogy kapaszkodj a trónusomba, és válaszolj nekik egy választ. Ha válaszolj nekik egy választ, én azt hiszem, ezt ő nem mondja explicit, de én úgy értem, hogy erre gondol, hogy hogyan szimbolizálja az az alsó rétegeket, hogy válaszolj nekik egy választ, hogy hachzer bohem csúvó. Úgyhogy, hogy válaszolja a szimbólum, hogy a hachzer. De ez mást is jelent, azt is jelenti visszatérni. Mi az visszatérni? Visszatérni a földre, mert a Mózes az földről jött, ugye. És akkor ez utal valóban a földi dimenzióra. Csak még egy nagyon rövid kitérőt akarok mondani itten arról, hogy kabbalába itten belemegy, hát szabad-e, nem szabad-e, mindig ezt kicsit olyan ambivalensen halljuk, hogy megközelítik. Az igazság az, hogy a mai generációnak a bölcsei azok megegyeznek abban. Ugye, ahogy mondtam, ez egy fokozatos felfedés, és ugye régi időben a Talmudot olvasunk, ott elég szigorúan mondja a talmudi időkben, hogy mennyit szabad felfedni, mennyit nem. Vicces az erről szóló talmudi rész a Hagiga traktátus második fejezetében, mert az azzal nyit, hogy hát nem szabad, semmit nem szabad elárulni. Utána elárul egy csomó mindent, azt mondja, hogy hú, hát most már tényleg nagyon sokat árultam el, és akkor ezzel be is fejezzük. Tehát, hogy ez egy kvázi egy megállapodás, amennyire én tudom, én igyekszem mindig a sokféle véleményeket szeretem összegezni, és a különböző témákban található vitákat átnézni, de úgy értem, hogy ebben úgy annyira nincsen vita, hogy a mai nemzedékben, amikor már eléggé sok minden hozzáférhető, és nem csak az, hogy hozzáférhető, hanem viszonylag egyszerű alap héber tudással is, vagy akár angol tudással is, hát igen sok mindent közzé tettek már a korunknak a nagy tóra tudósai, a rejtett, a kabbalisztikus hagyományból is. akkor utána már nem lehet becsukni azt, amikor azt mondja, hogy jaj, néznék, titkos, nem szabad belenézni. Hát jó van, nem arról van szó, hogy itt valaki úgy publikálta a dolgokat, hogy tiltás ellenére. De mindenesetre valóban a kabbalisztikus iskolában van egy ilyen, és ez nagyon szép dolog szerintem, hogy van, aki ezen az útvonalon fejlődés. Tehát ugye erre itt utalt egy kicsit nekünk a Hatam Sofer. Hol is utalt rá? Arra, hogy ez által, hogy ez jelenti a fejlődést. Ugye, hogy a magas szintet, hogy az ember elérhet egy magas szintet, az jelenti, hogy kabbalát tanulat. Miért? Mert a kabbala tanulásában igenis van egy ilyen, hogy közel kerülni a teremtőhöz, hallani az ő titkairól, hallani az ő kvázi vele együtt gondolkozni, vele együtt tanulni, az ő mélységeit megérteni és tanulmányozni, és igenis van ilyen, hogy ez segítse az embert a lelki fejlődésben. Most például ez a Sári Ora az egyik könyv, amit ajánlanak arra, hogy kezdje az ember tanulmányozni. Szóval ezt a Sári Ora című könyvet ajánlják minden kabbalai bevezetőt, és ez rögtön azzal nyit, hogy ő ezt úgy írja le lényegében, mint egy ilyen személyiségfejlődésnek egy útja. Ami számomra annyiban érdekes, hogy ugye milyen jó, hogyha mielőtt elkezdünk valamit tanulni, akkor definiáljuk, hogy most mégis mi az, amit tanulunk, hogy amikor azt mondjuk, hogy misztikát tanulunk, akkor valami rejtett tudományt tanulunk, hogy érzelmileg megmozdítson minket, vagy inspiráljon, vagy valami, vagy esetleg azért, hogy egy picit közelebb hozzon minket a teremtőhöz, mint amikor muszárt tanulunk, hogy az saját magunk megjavítása céljából tanuljuk. Ugye? És a Sári Ora az pont azért nagyon szimpatikus, hogy ezzel nyit, hogy lényegében ezzel megtanulunk imádkozni, az imát megtanuljuk érteni, az imában a kifejezéseket megtanuljuk, ja igen, természetesen akkor, hogyha már vagyunk megfelelő szinten, de mit viszont megfelelő szintnek, aki el tudja olvasni ezt a szöveget héberül, és megérteni egyszerű fordítását, és van olyan szerencsés, hogy talál hozzá egy olyan rabbit, most pont mi nálunk, a mi rabbink, az pont most nagyon jó, hogy felajánlotta néhányunknak, segít megérteni, hogy mit jelent, mi az pontosan, amit ő akar mondani. A szerző azért eléggé kicsit úgy nem lehet tanulni, csak úgy, hogy olvasom és fordítom, mert azért ennél kicsit összetettebb a történet. De minden esetre nem olyan ezért, mint régi időkben, hogy csak a legnagyobbak, csak legkiválasztottabbak, kevesek tanulhatják, hogy ennél azért nyitabb a dolog. És mondom, az abban a szép, amit itt ír a Hatam Sofer, nekem ez nagyon erre rímelni látszik, hogy ezek a dolgok, ezek az emelkedését szolgálják az embernek. Egy gondolat a Savuothoz a embernek az átfogósága. A másik gondolat, amit szintén Savuothoz szerettem volna. Jés lakkorbi drussel hazál, amonivel o amonit. Matahandik szív, advár, aser laj kidmu eszchem, belehemu be máj. Úgy áll a Tórában, hogy amoni, vagy moavi, ammonita, vagy moabita embert tilos a házasság vele. Ne jöjjön az örökkévaló gyülekezetébe. Miért ne jöjjön az ammonita vagy a moabita az örökkévaló gyülekezetébe, és mi köze ennek Savuothoz? Hát természetesen Savuothoz a közel, aki ismeri Savuot sztorit, ezt ugye Savuotkor olvasunk Megillat Rut, mert ugye Savuotkor, amikor a Szinájhegynél álltunk, kvázi mindnyájan zsidóvá lettünk, hát addig is zsidók voltunk, de mondjuk úgy, hogy a Tórát magunkra vettük. Hasonlóképpen Rut, aki Moáv földjéről érkezett, ő a klasszikus példája annak, hogy a Tórát magára vette, aki csatlakozott a zsidó néphez, és ezzel az apropóból olvasunk Rut tekercsét Savuotkor. De hát ugye a Tórában meg úgy áll, hogy nem is lehetne elvileg elvenni a Rútot, tehát nem tudna csatlakozni, mert ne jöjjön az örökkévaló gyülekezetébe. Na, erre magyarázzák bölcsénk, hogy ez kizárólag a férfiakra vonatkozik, ez a kizáró rendelkezés, a nőkre nem. Tehát Rút például, ő ugye egy nő volt, ő volt Dávid királynak az ősanyja, dédanyja, ükanyja, és hogy őre ez nem vonatkozott. Mert hogy így magyarázzák bölcseink, és ugye ez is nem ilyen dolog, hogy a bölcsénknek, a magyarázatának az ereje, hogy ez ennyire tudja befolyásolni ezeket a dolgokat. Szóval, azt mondja, mi az oka ennek az egésznek? A Tóra maga mondja meg egyébként. Nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel. Ez az Amon és a Moab, ezeknek hálát kellett volna éreznie a zsidó népén, amikor kivonult. Ugye a történelmi emlékezet, ugye, hogy az Ábrahám, a mi ősatyánk, az megmentette a Lótot, az ő ősatyukat, ez micsoda önfeláldozást csinált, háborúba ment, iszonyatos áldozatokat vállalt azért, hogy a Lótot kimentse, és most, amikor a zsidók jönnek ki, azt sem mondják neki, hogy uk-muk-fuk. Úgyhogy ezért aztán ilyenek inkább ne jöjjenek, nem azért, mert hogy utáljuk őket, csak hogy nem ez az a stílus, amit mi szeretnénk meggyökeresztetni a saját köreinkben. Tehát mi szeretnénk egy nagyon-nagyon erkölcsös, egy nagyon-nagyon emelkedett, egy tiszteletteljes ember és ember közötti viszonyokban nagyon odafigyelő törődést szeretnénk megvalósítani, mint tórai isteni ideált. És ezzel nem vagyunk van vonalban az, ami Amon és a Moab csinált, amikor mi kivonultunk, hogy nem jöttek elénk kenyéres vízzel, ezt mondja a Tóra. Azt kérdezi a Hátám Szófen. Ja igen, és természetesen ugye ezen a nyomvonalon elindulva még azt is hozzáteszik a bölcsénk a magyarázatban, hogy akkor ez az oka annak, hogy a Rút jöhet. Vagy adott esetben bármilyen más ammonita vagy moabita nők. Természetesen zárójelben megjegyezzük, mióta Sanheriv összekeverte a népeket, ugye a legtöbb ilyen nép, amiket a Tóra ír, ezeket nem tudjuk beazonosítani, tehát ezért ez a része ma már így praktikusan nem releváns, tehát nem valószínű, hogy hozzánk egy ammonita vagy moabita valaki odajönne mondván, hogy ő szeretne betérni, és akkor ezt így nem kell alkalmazzuk, de a Dávid király idejében ez nagyon is releváns volt, sőt, ugye hát magát a Dávid királyt is akarták volna ezen az alapon aknázni, hogy ne lehessen nemhogy király, hanem egyáltalán zsidó se lehessen, mivel hogy a Rútnak, az ő fölmenőjének a betérése, az hát nem teljesen világos, hogy mennyire a Tórával van vonalban. Úgyhogy ez a Savuot ünnepén egy másik ilyen nagyon nagy kiemelt ilyen highlight, egy ilyen téma. És hogy de úgy, hogy a nők azok miért jelentenek kivételt? Azért, mert hogy ugye a nőknek, ugye mi a probléma az, hogy nem jöttek elénk kenyérrel és vízzel. Hát de a nőknek van egy tök jó kifogása, miért nem jöttek elénk kenyérrel és vízzel. A nőknek nem szokás az, nem direkt fordítva. A nőnek az a dicsősége, kolk vuda bász melech pnima, mondja Salamon király. A király lányának minden dicsősége belül van. Az a dicsőség a király lányának, hogyha nem tolakodó, hogyha cnieszes, ha rejtőzködő, ha szemérmes. Egy nőnek az a dicséretes. Nőnél nem az a dicséretes. Érdekes, ez se ugye triviális feltétlen a mai világban, mert van, aki azt mondja, hogy direkt az a dicséretes, hogyha valaki ugyanaz az ő felesége, de ugyanakkor ő mutatkozik mindenféle nyilvános fórumokon, mindenféle nyilvános módokon, mert hogy az ő büszkeség, hogy ő mutogatja a feleségét, egyáltalán nem vagyunk meggyőződve arról, hogy praktikusan ez egy célra vezető, vagy hát veszélytelen stratégia lenne, ezért a hagyományos zsidóság természetesen nem ezt választja, hanem azt választja, hogy maradjon a rejtőzködő, tehát férfiak, nők, ugye úgy mondják, én apotroposz le arajot. Ez a fő bölcsessége a Talmudnak, hogy erkölcstelenségre nem lehet gyámot állítani. Tehát, hogy nem lehet garantálni azt, hogyha férfiak és nők vannak egy helyen mindenféle rendszerezés nélkül, hogy akkor annak jó lesz a vége. Nem vállunk kezességet azért, hogy az erre a célra való jécer rá ösztön az mikor fog működésbe lépni, ezért inkább mi maradunk a biztonsági öv bekötésénél és a biztonságosabb módszereknél. Ezért aztán a Ammonita és a Moavita hölgyek, amiért nem jöttek elénk, semmi probléma nincs velük, sőt, még meg is vannak dicsérve, nem kellett jönniük elénk kenyér és vízzel, ezért a rút megengedhető. Borúha tová daina élai hénumának ajlomba érjéne fósajc rabajc hészrajnának kolmása bóról áhjász bohem nefes korhoj borúha kéhu ajlomim. Vejeselöd a... Én dárkám a nasim, sőnöm a hénumának nasim, sebe ajszajá daj. Ó! Itt a probléma, figyeljél, azt mondja. Lász, lajkidom lehom a máim, ve én dárkon sem nosim lekádés. Jes lajmárul a pakpék! Van egy probléma ezzel a magyarázattal, mondja a Hatam Szófer. Hajnú nosim sebe, ajszaj, hát dajr! Akkor ez a logika, ez mentesíti az összes nőt, aki volt abban a nemzedékben, igaz? Ők azért nem jöttek ki, mert nem jöttek ki. De a férfiak, akik voltak abban a nemzedékben, amikor a zsidók kivonultak, azok igenis lesznek tilalmasak. Na most mi a helyzet, hogyha egy ilyen férfi nem jön a zsidó nép elé kenyérrel és vízzel, és szül egy lányt? Vagy egy fiút, és az a fiú szül egy fiút, és a fiú fiút, és az egy lányt. Tök mindegy, hogy ezen a vérvonalon hol születik egy lány, és teszem azt például, az lesz a neve, hogy Rút. Ugye? Akkor ezt a Rútot hogy a csodába menti fel az, hogy ő nő, ha az ő felmenője valamelyik vonalon, már pedig férfi volt, az egy valószínű, hogy férfi volt, ugye? Férfi és nő kell, még most is, a 21. században is, ahhoz, hogy utódot hozzanak létre. Szóval ezt hogyan segít a Rútnak, ezt kérdezi. Hát nem szó fel egy jó kérdést. Umikol mókaim rúz muterez bekálásek jár. Mindezzel együtt mégis, hogy engedhető meg a Rút. Ki hoj szóba szeglány. Na most akkor forgassuk vissza egy kicsit a sztorit. Ki is volt ez a Rút? Ő volt Eglonnak a lánya. Melech majó. Eglajnoljó mibné balak. Ő pedig Balaknak volt a leszármazott jó. Balak lajhójó majávi. Kihójó, ne szék Midjan. Midjanita volt, ugye Balak. Ugye, ez az egyik ilyen családfa, aki így végigvonul a bibliai történeteken, a Tórától kezdve, összes ilyen izékönyvön keresztül, ezek a Softim, meg ilyeneken, történeti könyvekben mindig föl-föl tűnnek ez a vérvonal. És ugye ezért érdekes ez a Balak sztori, ugye a midjaniták és a moabiták összefogtak a zsidók ellen, és a Balakot nevezték ki, hogy ő vezesse a moabitákat, ugye ez egy ilyen koalíció jelleggel. De a midjaniták nem kapták ezt a izét. Miért nem kapták ugye a midjaniták? Mert a midjanitek nem volt ez a hakalátatóv, ugye a midjanitek. A moabitákat mentette meg az Ábrahám, ugye Lót. Lót az a Moabnak az atya, ősatya. És atya, őt megmentette az Ábrahám, de a midjanitákat nem mentette meg az Ábrahám, akkor a midjanitáknak nincs ez a kötelezettség, nincs ez az elvárás, hogy jöjjenek elénk kenyérrel és vízzel, akkor a Balak, aki midjanita, csak a moabitákat segíti rajta, ez egész nincs. Akkor tulajdonképpen ezen a Rúton, ezen az égvilágon semmiféle izé nincsen. Akkor tulajdonképpen ez egy kicsit elbizonyít, hogy akkor mi is itt a probléma a Rúttal. Ule fisó, niszmanol a meleg majó. Igen, csak kinevezték, hogy legyen Moávnak a vezetője, mert hogy egy nagyon vész eset van, mert hogy jönnek a zsidók, és valamit próbáltak tenni, és a Balak próbálta elátkozni. És akkor volt ez egy érdekes sztori, hogy áldozatot mutatott be az örökkévalónak, hogy a zsidókat elkergetni. És mondta neki az örökkévalónak, hogy én azt nem akarom, én inkább akarom őket, hogy jöjjenek ide, és titeket meghagyjanak békén, de hogy önnek ezt a földet elfoglalják. Tehát a Baláknak volt egy ilyen, hogy mondjam, örökkévalótól kért örökkévaló ellenes dolgot, csak ő ezzel így nem volt képben, hogy az, amit kér, az nincsen összhangban az isteni tervel. De hát ő mégiscsak mutatott be áldozatot, tehát ennek az érdemében ő volt egy ilyen jó cselekedet, és ennek az érdemében úgy mondják, hogy ki érdemelt, hogy leszármazott tőle zsidó népbe betért, Rút, és Dávid király, és a Dávid király leszármazotta lesz majd a messiás is. Na jó, jobbik lálai szúre, rá kell kese, no szó ma jávíz, ajlid mi menú eglóin. Á, nagyon jó, de akkor ez a Balák, ez egy moavitát vett el, mégpedig moavita nőt, mégpedig egy Mózes nemzedéke mérnek moavita nőt, mégpedig egy olyat, akinek nem probléma, hogy nem jött kenyérrel és vízzel elé, és ebből szület az eglón, tehát azon nincsen semmiféle tilalom. Olyan nósim se baj szájadol lajneszrú, se lajolj lehmle kádém, dovitámenak olvasom mutár, mi már napsak. Ezen a logikán lehet a Dovid királyt megengedni, hogy legyen ő is zsidó. Rák áll, Noami és eszes, lajmai esle, pakpékák, bódi mómár, Dovita meleg alapá, solemára, haván benne, omi, olajve, oleho, nem már mikro, az esetében, nice, light, hán, imöc, uajsz. Jó, ez a végén egy ilyen zárás dolog, hogy a Dávid király elvette egy Naomit, de ez nem az a Naomi, aki az év volt, nem, a Salomon király vette el a Naomit, ez nem a Rútnak a Naomi. Rútnak az anyósa Naomi, ez egy másik Naomi, és ő igenis volt Moabita, Balmonita, nem tudom, de itt mondja, hogy akkor azt arra van egy külön dróséja a hátám szófejnek, ami ezt megmerázza. Nagyon jó, akkor ezt tanultuk Sávoltról, vagyis a embernek a magas és alacsony szintjeit, valamint azt, hogy a Rút, amit olvassuk a könyvét, hogy betért, hogy ő pontosan hogy is került be. És most kezdünk el a negyedik könyvet tanulni a Teremtő segítségével. Népszámlálás van benne, ugye? Népszámlálással nyit, ezért is hát latinul úgy hívják a Vulgata fordításban, hogy numeri, de hogy ezek a latin fordítások, ezek mindig midrasi alapúak, tehát héber széler, pekudim, azt hiszem úgy hívják, mert hogy népszámlálással nyit a könyv, és akkor erről a nyitó népszámlálással kapja a nevét a könyv, de egyébként ez a könyv, ez tel is tele van izgalmasabbnál, izgalmasabb sztorikkal, és nagyon fontos alapvető dolgokkal. Tehát én nekem bevallom egyik kedvenc könyvem. Az első könyv, nem tudom, az első könyv, ez mindenki szereti, mert az első könyv az csupa sztori. De még az ötödik könyvben is nagyon jó pofa a törvények vannak, az törvénykönyv, de abban nagyon jók a törvényeknek a magyarázatai. De a negyedik könyv az még egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas dolog. Ugye a második könyv abban van egy kis kivonulás, az ilyen Pészak történet, meg a végén a szentélyépítés, az kicsit nehezebb, és a harmadik könyv meg főleg áldozatok, tehát az úgy nehezebb ahhoz viszonyulni. De minden esetre a negyedik könyvet kezdjük a számolással, úgyhogy akarom megmutatni, hogy éppen beleírja mindegyik törzsre, hogy hányan voltak. Miért kellett ez a népszámlálás? Mert úgy volt, hogy most bemegyünk Izrael földjére, ugye ebben a könyvben fogunk olvasni a kémek küldetésétől, akik ugye panaszkodnak, hogy nem akarnak bemenni, és a legjobb ugye, hogy megkapják, amit akartak. Azt mondják, nem akarunk bemenni, félünk bemenni. És mint mondan örök jól? Jó van, akkor maradjatok. És erre mit mondanak? Jaj, nem. Ugye miért mondják, jaj, nem, hát pont azt kapták, amit akartak. Hát azért érzik, hogy ez talán hogy mégse kellett volna. Ez szerintem egy nagyon jó pofa dolog. Minden esetre ott dől el a 40 év vándorlás, hogyha az nem lett volna, akkor a 40 év vándorlás sem lett volna, hanem ugye mit lett volna, akkor a bevonulás és honfoglaló háború. Egy honfoglaló háború előtt fontos tudni a létszámokat. Ezek a létszámok, ugye már volt a második könyvben is egy népszámlálás, de ott nem állt az, hogy a törzseket megszámoltuk volna. Most itt a törzsek számlálása az valószínű a föld felosztása miatt fontos, mert hogy ahogyan Magyarországon vagy Németországban is vannak a megyék, vagy Bundeslandok, ugyanúgy az ősi Izraelben honfoglalás után is megvolt a területe az egyes törzseknek. És hogy melyik törzs, melyik területet kapja, ebben a beosztásban, megállapodásban lett szerepet játszott. Különféle vélemények vannak a Yeshnochalim fejezetben, Bava Batra traktátus végén, de hogy ebben szerepet játszott esetleg az, hogy melyik törzs hány főből áll, és ezért itt egy viszonylag hosszú szakaszban a Tóra felsorolja az összes törzset, és akarom mutatni, hogy itt ez egy ilyen hasonló részek mennek nagyon sok, és én itten igyekeztem melléírni számmal is, hogy hogy lássa az ember a statisztikákat. Nem tudom, sikerül-e fókuszálnom, hogy, aha, vár itt a fókusz, igen, hogy melyik törzsben hányan vannak. Ja. És miután felsorolja, hogy melyik törzsben hányan vannak, utána azt is mondja, hogy összesen hányan vannak. Kérdezi a Hátám Szófer, miért? Miért nem adjuk egyszeren össze? Nagyon érdekes gondolatot mond. Kettő gondolatot mond. Egy technikait, és egy machsóvó. Egy filozófiait, egy kicsit ilyen lélekemelőbb jellegűt. Majdnekor sevetve sevet bifnéjátsz maj, minden törzset megszámolunk magában. Hárkák dereklál, kólap kúdim, utána meg a szumma szummárum az összeset is. És laj már áll pi, divréha rossz, szof, pszóhim. A pszóhim traktátus végén van egy rossz magyarázat, de magsé. Laj, ánu, majni, nem tesz jömé, ajmer. Ugye most vagyunk Ómer számlálásban, ugye véget ér az Ómer számlálás. Úgy áll, 7 hetet számoljatok magatoknak, és az 50. nap az lesz a Sabuot. Akró már, hamisim jóim, 50 napot számoljatok. Na figyeljé, figyeltetek tavaly hány napot számoltunk? Nem számoltunk 50-et, csak 49-et. Miért? És most is csak 49-et fogunk számolni. Miért? Mi lett az 50. nappal? Miért nem számoljuk meg Savuotot magát? Az 50. napot miért nem számoljuk meg? Kérdezi a Rosa Pesachim traktátus végén. Tórában ugye, hogy 50-et kéne. Tarész de kolőka de hószár. Echod le a minnyan a sólém. Majd a minnyan sólém. Én a megpidel echod le heszraj. Hó, kicsit érdekes választod. Azt mondja, no, utolsó az nem probléma. És azt mondja, ez több helyen is előfordul a Tórában, amikor mond egy ilyet, akkor sokszor az utolsó az nem számít, mi mindjárt. Kö maj, kola nefes a bó, lövész Jákaiv sivim. Jákob fiait is megszámolja. Megszámol 69-ig, és azt mondja, no látod, akkor pont 70 van. Pont 69-et számoltunk, no? Bölcsénk azt mondják, hogy jó helyben, nagyland, bén a hajmajsz, hogy valahol útközben, átmeneti időszakban született meg a jó hebet, biztos akkor ő hiányzik a számításból, de most nem eszerint megy, hogy jövő portom, ijátó majce, elo, szám megtesz, csak 69-et lesz lefíze, mi miszpál, kor sevetve, sevetle válik. Na! Szóval néha egyáltalán kevesebbet mondunk, és azt már fölfele kerekítjük, akkor azt mondja, akkor ezért kell a summa summarum. Mert ugye most 12 törzsről van szó? Ugye elvileg az is lehetett volna, hogy mondjuk teszem azt, most csak példának okáért mondok egy példát, hogy mondjuk ezt mondja, hogy Ruven 46.500. Hát lehet, hogy a Ruven az nem 46.500, lehet, hogy a Ruven az 46.499. Ugye? Ezen elv szerint. De ugyanez igaz az arra Simon 51.300. Akkor lehet, hogy Simon nem, bocsánat, 59.300. Akkor lehet, hogy 59.299. És így tovább egészen 12 törzsön át, vagy 13 törzsön át? Nem, bocsánat, 12-ben a jövitákat nem számoljuk meg. Akkor ez azt jelenti, hogy 10 eltérés is lehet akár. Akkor ezért írja a túra az összeget, ami valóban az összeg, mondván, hogy nem, itt nem alkalmaztuk ezt a turpisságot, nem spóroltunk le egyet mondjuk 10-ből, és akkor valóban ennyien voltak. Le fízemi, miszpárkol, sevetve, sevetle, vadaj, énom jajdim, kamahim, di johaj, liajsz. Nem tudjuk az összeget, mert lehet, hogy mindegyikből, vagy csak 10-ből hiányzik egy. Ugye ez haszér, még kamás volt én, melyek hogy lökol sevet. Kákmajnek lalom. Ezért számítja ki az összeget. De nida minyónom. Ebből aztán megtudjuk, hogy mennyi van összesen. Óz afiúi haszér. Laj haszér elo echad. Így aztán még ha hiányzik is, akkor is maximum egy hiányozhat. No, érdekes válasz néha. Egy ide vagy oda már nem számít. Hát de remezi és laj már. És a kódosból ajszeze, tajvász iszróél. Azt is lehet mondani. Egy picit átvittebb értelemben. Örökkéval ezt csinálja a zsidó nép javára. Ki jes, ze húsz, le énom za kóim. Ezzel érdemesít olyanokat. Nem érdemes. Lehet érdemesíteni azokat, akik nem érdemesek, belefoglalás által. Immehu lóli mimá cadíkim. Se jógénző huszá cadíkim aléhem. Ha a jámbor emberekkel egy csapatban vannak emlegetve, akkor a jámbor embereknek az érdeme védi azokat is, akik nem érdemesek. Jámző husz le manais kolechod leacmai. Az is érdemes, hogy külön megszámoltatnak, se lajé onés, beszibász, ajvria véró, hogy nehogy véletlenül valaki bűnössel egybeszámoljanak. Nagyon jó, kétirányú logika, ugye? Hogyha a bűnösökkel egybeszámoltatok, az ugye a rossz, az ugye káromra van. Ha a jámborokkal egybeszámoltatok, az ugye az előnyömre van, és az örökkévaló szeretné, hogy mindkét fajta számításból az előnyös részt megkapjam. Ezért kitalált nekem egy jó patentot, azt, hogy megszámol együtt, és megszámol külön, és mind a kettőt a pozitív irányban nézi. Hát még szerencse, még jó, hogy ilyen jó indulatú ez a jó teremtő, mert ha nem az lenne, akkor nézhetné mindkettőből a rosszat is. Azt mondhatná, hogy na nézed, milyen rosszakkal vagy egyben a nagy számításban. És a kicsiben meg nincsen ott a jó. Várjál csak, ez nem jó. Én azt mondanám, hogy mindig nem tudom becsukni a szememet, tehát hogy a kicsiben nincs ott a jó, de a nagyban ott van a jó. Akkor lehet, hogy a nagyban a jónak az érdeme az erősebb, mint a rossznak a rosszasága. Na minden esetre ez a másik fajta megfontolás, korábban összesen, hogy szívesz, hogy a viró, lohén majdnek lálom, uppárpletom. És természetesen ugye ebben a logikában az is benne kell, hogy legyen, hogy a törzs, ugye, tehát hogy a törzsben, ha van egy, hogy a mi törzsünkben lehet, hogy nincs sem különösebben jó, sem különösebben rossz ember. Ha mi törzsünkben pont ott van egy eléggé rossz ember, nincs ott egy jó, akkor segítene, hogyha belefoglalna az egészben a nagyba. És a nagyban ott lenne egy jó ember, és az a jó ember a nagyban, az segítene lenyomni a mi törzsünknek a kicsit rosszabb emberét. Oké. De viszont mi van azzal, hogy akkor a nagyban benne van a rossz ember is? Akkor azért muszáj megszámolni a kicsi törzset, hogy abban a kicsi törzset megmentse, nem a mi törzsünket, hogy a mi törzsünkben pont van egy rossz ember, de az összes többi kicsi törzset ezt megmenti, hogy akkor van egy külön számolás, mert nincsen benne a rossz ember. Ez egy kicsit varázslatos megoldás, de minden esetre kedves gondolat. Megyünk tovább. A következő gondolat, amit megnézünk, Olov Máté Menáse, Hagemóra Mévi Ráje. Ugye utána jön a The Gólimnak a leírása. Miután megszámoljuk, hogy hányan voltak, melyik törzsben hányan voltak, utána a zászlók szerint mentek, ugye? És a zászlók azok úgy mentek, hogy volt középen természetesen a miskán, a szentély, körülötte leviták, ott körülöttel négy izé, elől, hátul, jobb és bal szárny. Az összesen négy. És volt 12 törzs, tehát akkor minden szárnyban volt 3-3 csapat. És ezekben a hármas egységekben volt egy fő. Tehát négy törzs kiérdemelte azt, hogy ők voltak úgymond zászlóvivők, és őróluk neveztetett el a másik kettő ilyen altörzs is az ő zászlajuknál. És ezt írja le a második fejezet ebben a könyvben. És úgy írja, hogy mondjuk, mit tudom én, teszem azt, Jehuda. Jehuda volt például egy zászlóvivő. Azt úgy írja, hogy Hajnim Kédmo Mizroho Degel Machané Jehudo. Jehuda törzsének, Jehuda táborának zászlaja. Vagyis ott volt a Jehuda, mint zászlóvivő. És ott volt még mellette a Hajni Molov Mátéi Szóhor, akik táboroznak felette az Iszakár törzse. Igen, és Máté Zevulun. A Zevulunt azt nem látom, hogy írja. De minden esetre, amin a Hatam Szófernek fönnök ad a figyelme, az az, hogy az egybetáborozást azt úgy hívja, hogy fölötte. Ez az miért úgy, hogy fölötte? Miért nem úgy, hogy mellette? Ugye? Hát Hajni Molov, akik táboroznak fölötte. Még egy észrevétel, Efraimnál, ugye Efraim és Menáse az pont érdekes, mert ők pont testvérek, ugye a Józsefnek a fiai, akikből törzsek lettek, ott pont nem úgy írja. Ez az összehasonlítás, ami föltűnik. A összes többinél úgy áll, hogy a Hajni Molov, akik táboroznak fölötte. És úgy fogjuk értelmezni, átvitelben táboroznak mellette. És az Efraim Menasenel pedig úgy áll Degel Machané Efraim, Ve Olov Maté Menase, És fölötte, szóval csak annyi a különbség, hogy hiányzik az, hogy táboroznak fölötte, táboroznak mellette. Na, ez a kérdés. Olom Máté Menásé, a Gemore Mévi Rájá, de áll a Hájnubeszómuk. A Talmud is foglalkozik már ezzel a kérdéssel, és talál is egy bizonyítékot arra, hogy néha ez a szó, ez nem azt jelenti, hogy fölötte, hanem azt, hogy mellette. Lajt és hátet és achétál hamez damzifhi. Ugye, ne vágjad kovász felett az áldozatomat. Ugye ez is a Pesach téma, hogy Pesach napján, amikor levágják, akkor már ne együnk homecosat. Ugye egy nap előtt befejezzük a homecos evését. Ne vágd fölötte. Ugye ott se fölötte, hanem hogy mellette, hogy már ne egyél homecosat akkor, amikor már a Pesach áldozatot vágod. Hajnuszomuch. Ez a bizonyíték, amit ő hoz. Mikán de óló hajnuszomuch. Innen találja ki azt, hogy ez néha ezt is jelenti. Öcsoriktam hágámbe innokkoszú, vehoj nimolov. Hátám szófer ezt akarja javasolni, hogy Jehuda törzséből is lehetett volna hozni egy jó kis bizonyítékot. Mondhattuk volna azt is, hogy hajnimolov táboroznak fölötte, az se fölötte. Lomom évi dávke ólov ez. Én ezt a javaslatot nem teljesen értem, mert amit a Jehuda törzsére ír, hogy hajnimolov, hogy táboroznak fölötte, az se fölötte, az is mellette. Tehát miért jobb az egyik a másiknál? Tehát akkor már tényleg ez a pesachi bizonyíték tűnik meggyőzőbbnek. De minden esetre a válasz az, venire, de jés laj már, miszvóre laje midvá miskán. Na most jön egy nagyon fantasztikus észrevétel, figyelj. Gondolhattuk volna úgy, laje midvá miskán, mert saják la, be mesek, echod, be setách, echod. Elohig bihu molu a for, mekaj ma miskon, uszövi bajszom leák bia misáról, Iszrovél. Á, nagyon jó. Érdekes dolog, ez egy olyan halaká, amit átvettek a nem zsidók is, nem tudom, aztán talán muszlimok is, nem tudom, de keresztények egész biztos, hogy átvették ezt a halakát, ez nem biztos, hogy ez annyira nagy nóhum, de minden esetre van egy ilyen törvény, hogy a zsinagógának kell lenni a legmagasabbnak. Most először egy galut, ott a templom lesz a legmagasabb, mert ott a keresztények, az urak, ők meg azt mondják, hogy a templomtól onnál nem lehet semmi sem magasabb. De minden esetre mindenki, aki építkezés halakákkal foglalkozik, úgy látszik bármelyik vallásban, annak logikus, hogy a teremtőnek az a tisztelete, hogy ő legyen a legmehető, legmagasabb helyen, és nem pedig például mi nálunk a tévétorony. Ugye ez is jelent valamit, ami városunkban a tévétorony van a legmagasabban. Azt mondja a Hátám Szófer, ezt így kell érteni, így lehetett volna érteni, és vicces, miért nem értjük így? Középen van a miskán, még egyszer, középen van a szentély. Azt kellett volna feltölteni porral, egy magaslatra helyezni a szent sátrat, hogy mindegyiknél legyen magasabb. És ugye az egy ilyen domb. És egyébként érdekes, ugye a szentély valóban az a hegyen van. Zion hegy, ugye? Hárhamoy Rio. Az hegyen kell, a szentély is hegyen van. Tehát valóban magas helyre kell fölhelyezni a templomot. És a szentélyt is kell volna magas helyre fölhelyezni. És akkor ugye az, mivel domborzat, ezért a domb az így csökkent. Tehát ami közelebb van a szentélyhez, a másik tábor, az lett volna fölötte. Fantasztikus. Érdekes módon nem ez történik. Uke én se omru, se béthak nezet szorik liajsz gvojami énok. Gagajsz. Az hasonlóan mondták bölcseink, hogy a zsinagógának kell magasabban lennie, mint összes többi tető a városban, umi méle, ha hajnim szomuch le miskán, ezért aztán az a tábor, amelyik közelebb kerül a miskához, az automatikusan feljebb is kerül. Kiluhónu áll hár, minthogyha hegyen táboroztak volna, de saják lesonolóv. Ezért azt gondolatuk volna, hogy nem tanulhatjuk egyik a másikból, hogy ezek igazán mellettük voltak, mivel lehet, hogy valóban mindegyik templomhoz, szentélyhez közelebbi tábor valóban magasabban lehet. Hák, hévi, mi menase, se hú rohajk, mi miskán. Ezért a menasét hozza, mert az távolabb volt a miskántól. Érdekes, nem tudom, hogy ezt honnan tudja, hogy melyik volt közelebb a miskán, melyik volt távolabb, de maga ez a gondolat, ez számomra, ez forradalmi, hogy a magasabbra is képíthették volna a pusztában. Tehát a pusztában létrehoztatva egy vasúti töltést. Azt mondja gyakorlatilag, mert már legyen munkai mófor. Ez nagyon jó. Még nézzünk meg egy rövid részt. Élet tajdajc a hárajna Moisebe, jajm di berá sémesz Moisebe hárszinói. Ezek Áron és Mózes leszármazott egy napon, mikor örökkévaló beszélt Mózeshez Szinái egyen, de éles Moisebe a hárajn. Ezek pedig Áron fiainak a nevei. Háve hajn nódóvá vihú el ózor vészomor. Első szült a Nadáv és a vihú el Azar és Itamár, éles Moisebe a hárajnak aján imam el Súhim, Asen millé jódom le Hachén, ezek Áronnak a fiainak a nevei, akik papok, felkent papok, megtöltötte kezéket, és felavatta, hogy szolgálnak. A Jomosz Nodová Vihu Lifni Hashem, Nádai Sevihu meghalt örökkével, Bá Krivom és Zóró Lifni Hashem, mikor idegen tüzet közelítettek örökkével előtt, de Midbar Sinai, Sinai pusztájában, Uvónim Lajó Julóem, gyerekeik nem voltak nekik, vagy Hachén Lózorvi Szomor, Alpnéa Hárajna Vihem, és Elazar és Itamár szolgált Áron apjuk előtt. Mi a helyzet Mózes gyerekeivel? Igen, ezek Mózes és Áron gyerekei. Mózes és Áron gyerekei azok a Áron gyerekei. Mit jelent, ugye? Éle tajda isza hárajnú, Moise pirés rasi, kola melamed ben havéraj tajró, má leulófá kószúvkő ilú ilódaj. Rasi mond egy nagyon szép dolgot ezen a ponton. Ezek nem a Mózes gyerekei, de a Mózes tanítványai, hát a Mózes mindenkit tanított, őket is tanította. És ezért úgy számítja neki a Tóra, mintha csak szülte volna őket. Na, akkor jó néhány kérdés fölmerül itt. Mindenki más is tanította Mózes egyrészt. Ugye? Másrészt mondanám szófel egy jó kérdést. Hát tanítani sokkal nagyobb érdem, mint szülni. Hát főleg férfinak, ugye, mert a férfi nem szül, a nő az szül. Az értem. A férfi az inkább a tanítás az érdem. Nireli bóle szapér, sévák nodová vihú. Hátám szófer, valószínűleg ez a nadová vihúnak a dicsérete. Ugye ők meghaltak, de nem mindenki büntetésbe hal meg, hanem pont azért, mert túl közel kerültek az örökkévalóhoz. Deli hajre, má tajá lesz bazé, sem má leolva koszúv kérülj lódaj. Van egy jó hírem, mondja a Tóra. Úgy számít a Mózes, mintha ő is apjuk lenne. És akkor mi van, hogyha ő is az apjuk? Most két apjuk van? Mi ebben a májle? Mi ebben a nagy dicséret? Figyeljél, mond a Tóra egy dolgot. Érdemes tanítani másokat. Érdemes másnak a gyerekeit tanítani. Ha tanítod őket, olyan, mintha a te gyerekeid lennék. És akkor mi van, ha az én gyerekem? Mi a következő lépés azután? Az miért nem egy jó dicséret eléggé, hogy én tanítottam, hogy ha én tanítom, akkor úgy fogja csinálni, ahogy én mondtam, és amikor egy micvét, akkor ez jóvá iratik az én számlámon. Ez már valami lenne, nem mi ez, hogy olyan, mintha szülte volna őket? Vála is hálám elámé tajrólá hérim ráv mé ajd. Elég jutalom azt kap azért, amiért tanítja. A mató életben az első húkailújul oda. Mit jelent az, hogy szülte? Szerint lajmár, innyán bórom, zake, abó. Van egy híres talmudi elv. A fia érdemesíti az apját. Misumák, vagyis valóban. A fia érdemesíti az apját. A fia csinál egy jó dolgot, azt tud az apának egy külön extra érdemet csinálni, természetesen a tanítvány is tud csinálni érdemet a tanárának, de hát köztük a kapcsolat egy kicsit olyan gyengécskébb, ezért amikor a gyerek csinál valamit, ugye a gyerek tényleg, wow, most láttam, a gyerek az közel van az apjához. Közelebb van, mint egy sima tanítvány. Valószínű itt is arról van szó, hogy extra közelség volt. Mikor én gyerekem csinál valamit, az valószínű, hogy akkor az jó dolgot csinál, remélhetőleg azt valami van benne, amit látott tőlem. Ez tényleg az érdemesíti az apját. Akkor is, hogyha az apja már nem él, az apja érdemeket szerez ezáltal. Ugye ez a kadis mondás, meg elémátkozás, az egész Yorzeit témakör, az erre épül, hogy bórom, ez ake abó, hogy a gyerek érdemesíti az apját. Ugisum hahi, laj, nizkörú, de nem már, alkolisz róél. Ó, nagyon jó. Akkor ez miért nem áll az összes zsidóra? Hát mindenkit tanított, se éjjel, de ma is se. Mindenki legyen Mózesnek a fia, nem? Hát hiszen mindenkit tanított. Ki ma is se lojcorik leddédó? Se éjjú borom ezákjába. Mózes köszöni szépen, nincs szüksége annak le az érdemekre, mert ő neki köszöni, van épp elég érdeme. Ki mi gondolni ma is Rabbeinu lopás olajn? Ki az, aki a Mózesnél nagyobb? Ach, no dová vihú. Hoyu gedaili mi ma is eláhárajn. Hoyu tajeles. Nádávra és a vihúra meg pont az áll, aki emlékszik, azt tanultuk korábban. Hogy ő rájuk igenis mondta, hogy jó, akkor ők úgy látszik, hogy nagyobbak voltak nálunk, mert az örökkévaló Dávke általuk akar megszentelődni, és nem általunk. Akkor ők magasabb szintűek. Annak ellenére kevesebb szó van róluk, meg hogy előbb el is mentek, ugye? Magasabb szinten voltak, akkor ők tudják a Mózest érdemesíteni. Érdekes. Én azt mondtam volna, hogy velük közelebbi tanítási viszonyban volt, és még től ők tanulnak a Mózestől, az inkább van egy ilyen bóró mezákeából, én így mondtam volna, de Hatam Szófer máshogy mondja. Hát no, vagy mi vagyunk? Dajlim mi majd se válhárain? Hogy jutaj lesz, nem se válhárain, hol a solain, mert más jó jutaj, daj szó, ő igenis érdemesült abból, se laj, hogy az ő gyerekei voltak, lényen bóró mezákeából. Kívánok mindenkinek nagyon szép hetet, nagyon szép szombatot, nagyon jó sávúot ünnepét, aki érdemes végig tanulni, egy ezért dolgot most hallottam talán. Jó van, akinek sok már az egy óra, az most már kikapcsolhatja, aki nem. Hallottam most egy fantasztikus dolgot, ugye mindig, ugye, tanuljunk éjszakai, nem, én van, hogy sajnos ezt nem bírom egészségileg. De van, hogy egy nagyon nagy dolog, volt éjszaka, hogy akkor a pust ad az embernek, és akkor kérdezik, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha nem tud tanulni emiatt annyit összességében a ünnepnap alatt végig. Szombaton jó erő lehet neked, tehát alszunk, hogy tudjunk ébren lenni, akkor nem lehet tanulni, mert kell előre aludni. Utána is alszunk, és ezre is összesen, ha összeadod, megcsinál a kiszámolást, kijön kevesebb órát tanulsz összességében, mint ahogy távol amúgy. Akkor van értelme? Igen, mert ne azt add össze. Ne csak azt a 3 napot add össze az egész évet. Az egész évre hatással van az, amit tanulsz éjszaka. Egész évre egy lelkesedést ad, egy pust ad, egy különleges energia van benne, és együtt vagy az egész néppel, akik tanulnak éjszaka, és egy óriási nagy hagyomány, és ebbe te részt veszel, és ez egy akkora érdem, hogy ez megéri azt a pár óra tanulatot, ami elmegy a vámon, az visszajön a réven. Ezt kívánom mindannyiunknak, és még egyszer nagyon szép hetet, skajach!